Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, bőjt első vasárnapjára, ige hirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk Pál apostolnak a második levelében, amelyet a korintusiakhoz írott, a 6. fejezetben, az 10. versben a következőképpen. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Urunk, szentelj meg a te igéddel a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, Pál apostoltól már megszokhattuk azokat a mondatokat, amelyeket nem is így egy szuszra ír, hanem valahogyan úgy, hogy addig nem is áll meg a keze, amíg le nem írja ezeket a hosszú mondatokat. Szinte azt lehetne mondani, hogy görcsbe rándulásig egy akarattal le akarja írni azt, ami a szívében, a lelkében van. Megszoktuk már ezeket a mondatokat, és olyan sok minden van egy-egy ilyen hosszú felsorolás szerű, tulajdonképpen himnikus mondatban, hogy az ember legszívesebben megállna, és napról napra egy-egy szót ízlelgetve próbálná a nagy összefüggésekbe állítani mindazt, amit Pál leír. Hogy mégis ilyen vulkánszerűen kitöréssel jön belőle mindaz, amit ő fontosnak tart. Ez, hogy úgy mondjam, nem csoda, hiszen a szolgálatról van szó. A szolgálatról. És ez a szó, hogy szolgálat, így a 3. évezred elejére teljesen ellaposodott. Persze vannak, hál' Istennek, még olyanok, akik tudják, hogy mit jelent a szolgálat. Ezért van még egészségügy, ezért vannak mindenféle segítő szervezetek, mert tudják, hogy a szolgálat az nem szolgáltatás. Aki jobban megfizeti, mert ő a piac szereplői között a legdominánsabb, akkor majd neki készítek el egy csomagot, és akkor ez a szolgáltatás csomag majd engem életben tart. Hogy a profitorientált gondolkodás ebben a mai világban megszüli mindazokat a nyomorúságokat, amelyel találkozhatunk nap mint nap, ez még csak a kezdet. Lesz ennél még nyomorúságosabb is az emberi lét. Miért? Egyrészt azért, mert mindennek alapja az Isten szeretete. És ha Isten szeretete nincs ott az emberek életében, akkor ennek megvan a következménye. Másrészt az idő, ez a lineáris valami, aminek van kezdete és van vége, ez azért a vég felé halad. Minden egyes nappal közelebb vagyunk a véghez. Ahhoz a véghez, amit az Isten elrendelt ennek a világnak a végezetéül. Meg hát a saját végünkhöz is. Ettől értékes a mi életünk. Tessék csak belegondolni, hogy hány napunk van egy életben, jobb esetben. 20 000? 25 000? Vagy 30 000? Milyen kevés. Milyen kevés alkalom. Talán nem véletlenül mondja Pál, áron vegyétek meg, vagy áron is vegyétek meg az alkalmat. Ha az Isten közeledik felétek, akkor közeledjetek ti is ő felé. Pál a szolgálatáról szól, arról a nehézségről, amely számára mégis gyönyörűséges. Mert hogy azt mondja, kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztusért. Hát bolond ez a Pál. Bolond? Azt mondják rá Görögországban a művelt görögök, hogy bolond vagy te, Pál. A sok tudomány megzavarta az eszedet. De mégis Pál leírja, hogy ami a görögök számára bolondság, az az én számomra és a mi számunkra megtartó erő. Mert hogy ő átélte az Isten kegyelmét a damaszkuszi úton. Mert üldözte az Istent. Ellenszegült az Istennek. És akkor ott a damaszkuszi úton találkozott Krisztussal, és a Krisztus megkérdezte tőle, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy, Uram? És elkezdődött egy párbeszéd Saul és Krisztus között. És aztán Saul élete megfordul. Ezt nevezik pálfordulásnak. Sokan még azzal sincsenek tisztában, hogy mi az a pálfordulás. Azt hiszik, a pálfordulás azt jelenti, hogy egyszer ide, egyszer oda. Nem. Egyetlen egyszer lehet megfordulni. Egyetlen egyszer lehet kimondani azt, hogy igen. És akkor életem végéig igyekszem következetesen tartani magamat ehhez az igenhez. Ez az alapja a katolikusok szerint a szentségi házasságnak. Mi azt mondjuk, hogy az üdvösségre vezérlő kegyelmi eszköztárban nem kap olyan fontos szerepet a házasság, mert hogy nincs benne a Bibliába, hogy a házasság szentség, szentség a keresztség és az úrvacsora, mert üdvösségre vezérlő eszköz, de azért lehet a házasság szent, azaz Istené. Vagyis, amikor az ember a szolgálatáról beszél, mint Pál, akkor természetesen tudja, hogy mit jelent az Istennek való szolgálat. Elsősorban hűséget jelent. Hűséget a kimondott igenhez. Hogy Uram, én követlek téged. Én követni akarlak téged. Mert hogy ezt megtapasztalva Pál, mit jelent az Isten követése? Azt mondja rögtön itt igénk elején, vele együtt munkálkodva, mármint, hogy Krisztussal együtt munkálkodva, intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert hogy minden kegyelem ebben a világban. Hát vegyük már észre, hát vedd már észre, hogy minden kegyelem, minden egyes nap kegyelem. Miért? Mert rádöbbenhetsz arra, hogy micsoda az élet. Az élet. Az a néhány tízezer, jobb esetben 25-30 000 nap. Mi az élet? Az élet nem más, mint törekvés arra, hogy felfedezzük önmagunkban az Istent. Ismert meg önmagadat? Ismerjük a régi görög mondást. És az antik filozófiának igaza van, meg kell ismerni önmagunkat. Mert ha törekszünk arra, hogy a mi lelkünk igazságait megismerjük, akkor nem tudjuk megkerülni az Isten kérdést. Mert hogy az ember kérdés az mindig Isten kérdés. És ha valaki az Isten kérdéssel foglalkozik, nem kerülheti meg az ember kérdést. A kegyelem az, hogy rádöbbenhetünk, micsoda az élet. És kicsoda az az Isten, aki az én életemet is létrehozta, kicsoda az az Isten, aki az én életemet megajándékozza, fenntartja, és hát majd egyszer visszakéri, és egyszer számon kéri. Kegyelem, ha rádöbbenhetek önmagamra, a társamra, a testvéremre, a gyülekezetemre, erre az egész világra. Ahhoz, hogy eljussunk erre a döbbenetre, ehhez meg kell hallgatni az Istent, és az Isten nagyon sokszor úgy szól, hogy nem szól. Mert hogy ő ezt is meg tudja tenni, ezért Isten. A csöndben közeledik felénk az Isten, és a csöndben szól hozzánk az Isten. Tessék megnézni, hogy a harmadik évezred elejé ember hogy fél a csöndtől. Hazamegy, már nem is maga kapcsolja be a tévét vagy a rádiót, hanem eleve beállítja azt, hogy a rádiónak vagy a tévének szólnia kell. Hogy ne legyen csönd, hogy szóljon a háttérben a zene. Zene. Az a felzaklatott ritmus nagyon sokak számára, amit zenének neveznek, csak elnyomja azt a belső hangot. Pedig milyen csodálatos, hogy a csendben tud szólni az Isten. Nem véletlenül vonultak ki annak idején Remete Szent Pál és a többiek a sivatagba, elbújtak barlangokba, mert keresték a csöndet, de a csöndben keresték az Istent. Istent hallgatni kell. Hogy szól az Isten? Sokféleképpen. Szól a csöndben, szól a szentségekben, szól az igében, a prédikációban. Nem úgy, hogy a papnak a szavai az Isten szavai, hanem a szavak közötti szünetben. Vagy egy mondatnak az ívében, amit észre sem veszünk, csak egy kérdés fogalmazódik meg bennünk, vagy talán csak egy érzület, majd a kérdés napokkal később fogalmazódik meg bennünk. És egyszer az Isten szent lelke, mert ilyen csodálatosan munkálkodik, a bennünk fölvetődő kérdésre megadja a választ. Na így szól az Isten. Szól a dicsőítésben, és szól természetesen cselekedetekben is. Pál az ő szolgálatáról szól, a papi szolgálatról. Mert szép dolog, amit annak idején luterék is vallottak, hogy egyetemes papság van, ez azt jelenti, hogy nem kell közbenjáró. Tényleg nem kell közbenjáró. Nem kell pap. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én otthon olvasom a Bibliát, akkor igaza van. Nem kell ahhoz pap, hogy istenes életet éljen. Mégis nagyon hamar rájöttek a protestánsok is, hogy mégis kell a pap, mégis kell a lelkész, mégis kell a prédikátor. Különböző korokban másként hívták ezeket az, fogalmazunk így, egyházi személyeket. Mert hogy a papi szolgálat az egy olyan állapot, amiben nagyon fontos szerepet kap, nem csak a vokáció externa, hanem a vokáció interna is. A vokáció az hívást jelent. Nem csak a külső hívás a fontos, hogy nekem szimpatikus a lelkészi pálya, nekem tetszik, ezért vagy azért, hanem ott kell, hogy legyen a belső elhívás is. És ha nincs meg ez a vokáció interna, a belső elhívás, akkor hiába egyháznak minden erőlködése, hiába a mindenféle törekvés arra, hogy úgy az evangélikusban, mint a katolikus egyházban az egyházi személyeket illetően legyen az egyháznak egyházi humán politikája, ez mind-mind hiába való. Ha nincs meg a vokáció interna, a belső elhívás, akkor fabatkát sem ér az a lelkészi szolgálat. Illetve Pál apostol azt mondja, mindegy, hogy szívből vagy színből, csak hirdetessék az evangélium. de ahogy egyik professzorom mondta, abban az ige hirdetésben nem sok köszönet van, ha úgy megy valaki a szószékre, hogy még egyet a sekrestjébe szív az ő cigarettájából, egy jó mélyet, aztán elnyomja a csikket, és azt mondja, hogy na gyerünk. Nagyon sokszor felekezetektől függetlenül a lelkész így indul a szolgálatba. Na gyerünk! Pedig a Zsoltárok könyvében, a második könyvben azt olvashatjuk, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Tehát ott kell, hogy legyen a szolgálatban az öröm. Na de mi öröm van a nyomorúságban, a szükségben, a szorongattatásban, a verésekben, a bebörtönzésben, a fáradozásban, a virrasztásban, a böjtölésben? És sorolhatnám tovább, amit itt Pál leír. Ennek a logikáját csak akkor értjük meg, hogyha tudjuk, mit jelent az Istennek való szolgálat. És ezt honnan tudjuk meg? Onnan. Nem onnan, hogyha igyekszünk minél jobban belelátni a pap, a lelkész, a prédikátor, a plébános életébe. Akkor értjük meg minél jobban, hogyha próbáljuk megérteni, hogy az Isten mit üzen nekünk. Csöndben, igében, szentségekben. És akkor valamit megsejtünk abból, hogy ez a Pál miért ilyen eszelősen, ilyen együgyűen ment és szaladt a világ végső országáig, hiszen annak idején Hispánia volt az utolsó ország, ami utána nagy víz következett, és utána semmi. Európa, Ázsia és Afrika. Ment, és három missziói útján, vállalva a sok nyomorúságot, a szenvedés, egyébként is egy törékeny, életű, felépítésű ember volt, könnyen betegségbe esett, sőt, mi több, egyesek tudni vélik, hogy még epilepsziás rohamai is voltak, és ez az ember ment, és hirdette az Isten igéjét. Pogányok apostola, és az Újszövetség 27 könyvéből 13-at bizonyíthatóan Pál apostol írt. A felét. Mi volt az, ami ennyire hajtotta ezt az embert? Hát az Isten ismerete, az Isten szeretete. És ezért írja le, halálra váltak, és íme élők, mint megfenyítettek, és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Három barátom közül az egyik katolikus pap lett, Gábor volt is már itt a gyülekezetben. Gábornak a szentelési meghívóján ez az ige szerepelt, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. És az, hogy Frankó Mátyás most itt áll a tatai szószéken, abban szerepe van annak is, annak a rácsodálkozásnak, annak a döbbenetnek, amit 18 éves koromban, érettségi előtt, pár nappal Gáborral folytatott beszélgetésem okán éltem át hajnali 3-ig a Szentesi Kollégiumnak a tanulójában, mert nem tudtam megérteni és elfogadni, hogy Gábor, a Gabi, ő tényleg katolikus pap akar lenni, már gyerekkorától fogva. És akkor valami elindult bennem, az Isten elindított bennem valamit. És valamit megsejtettem én is, mit jelent az, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. És a keresztény élet ezt jelenti. Hogy tudjuk, hogy a minden a Krisztus, a minden az Isten szeretete. És az összes többi, az mind vacak, bóvli, és sorolhatnám a jelzőket. Az összes többire nem lehet építeni, illetve építhet az ember, csak az az ember balga. Mert a viharok jönnek, a szelek jönnek, és neki dőlnek annak a háznak, a falának, és összedől az a ház. De ha az Isten szeretetére, a sziklára, azaz Krisztusra építünk, akkor áll az a ház. Sziklára épült ház, nagy távlatok, Isten szeretete, valami olyan életforma, amit Krisztusinak nevezhetünk. A kérdés csak az mindannyiunk számára, hogy így a harmadik évezred elején kik is azok a keresztények, azok a Krisztus követők. Imádkozzunk! Urunk, megváltunk, nem tartottad meg életedet önmagadnak, hanem vállaltad értünk a keresztet. Kérünk, add nekünk szent lelkedet, hogy megismerjük keresztet titkát, álhatatosan harcoljunk bűneink ellen, önfeláldozó szeretettel kövessünk téged, és amikor megítélsz minket, kegyelmet nyerjünk előtted. Amen.